Gyakran hozok olyan eseteket, amelyek a közelmúltban történtek. Sőt, olyan ügybemutatását is hallhattátok már tőlem, amelyben a nyomozás még épp tart. Most viszont ebben a videóban Jane Spangler, hollywoodi színésznő ügyét fogom ismertetni. Jane eltűnésének ügye több mint 70 éve megoldatlan. Ha támogatni szeretnéd munkánkat, iratkozz fel a csatornára, lájkold ezt a videót, mondd el véleményed a komment szekcióban, és ha van kedved, látogasd meg a Sokkoló Akták Facebook oldalát. Csatlakozz a csoportba! October 7, 1949, Jane Spangler elbúcsozott lányától, kilépett a Park Alley Bray lakás ajtaján, és ez volt az utolsó alkalom, hogy Christine látta édesanyját. Jane Elizabeth Spangler 1923. szeptember 2-án született Seattle-ben, Washington államban, Florence és Cecil Spangler gyermekeként. Jane táncos, modell és színésznő volt, és amikor végzett tanulmányaival a Franklin Gimnáziumban Los Angelesben, professzionális szintre emelte ezeket a tevékenységeket. Két igen híres helyen is dolgozott. Az egyik a Florentine Gardens, a másik a Los Angeles-i Earl Színház. Tehát mondhatjuk, hogy tehetséges volt. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 1941-ben Jane olyan nagyszabású hollywoodi filmekben kapott szerepet, mint a When My Baby Smiles At Me, Chicken Every Sunday és a Young Man With A Horn. Összesen 8 alkalommal szerepelt filmek stáblistájában, de nagyon sok olyan munkája, kisebb szerepe volt, amelyek nem kerültek említésre. Ennek ellenére teljes odaadással élt hivatásának, amit választott. Egy évvel később a 19 éves Jean feleségül ment Dexter Bannerhöz, egy műanyaggyártó cég tulajdonosához, aki 2 évvel volt idősebb nála. De a házasságuk igen hamar zátonyra futott, alig néhány hónapig élvezhették együtt a házas életet, aminek ilyen rövid idő alatt még szépnek kellett volna lennie, de nem így volt. Kapcsolatuk még ezek után is elég viharos és zivataros volt, ugyanis bár Jane beadta a vállókeresetet, tovább folytatták kapcsolatukat és hamarosan megszületett közös lányuk, a Falconfban már említett Christine. Végül azonban mégis elváltak 1946-ban, és ekkor kezdődött a kislány felügyeleti jogáért való küzdelem. Bannerhöz igen erősen támadta Jane-t, azzal vádolta, hogy karriere és az azzal járó partik mindennél fontosabbak számára, még saját lányánál is. És hogy ez igaz volt-e vagy sem, nem tudom, de végül Banner nyerte el Christine felügyeleti jogát, és ezzel nem érte be. Egyenesen megtiltotta Jean-nek, hogy tartsa a kapcsolatot a lányával, azaz konkrétan megtagadta az egyébként kötelező láthatást. Ezt követően a bíróság felülvizsgálta döntését, és végül Jean-nek ítélte meg a felügyeleti jogot. Ennek nyilván az anya örült, hiszen végre együtt lehet egy gyermekével. A döntés után nem sokkal Los Angeles Wilshire kerületébe, egy a Park Alley Bray-ben lévő 2 hálószobás házba költözött édesanyjához, Firenzéhez, akivel egyébként már Jane testvére és annak párja élt. Elég szűkösen élhettek így, hiszen ez egy szükségmegoldás volt, de az, hogy ebbe belement Jane, az előzmények ismeretében nem meglepő. Valószínűleg minél hamarabb szabadulni akarhatott immár volt férjétől. Október 7-én, 17 óra magasságában Jane közölte sógornőjével, Sophie-val, hogy elmegy egy időre, és mivel édesanyja a városon kívül volt, egyben arra kérte, hogy vigyázzon Christine-re, amíg ő távol van. Ennek a kérésnek a sógornő eleget is tett. Jane egyébként éppen a volt férjéhez, Bannerhöz tartott, hogy megbeszéljék a gyerektartással kapcsolatos dolgokat, ugyanis azt a volt férj ezidáig nem fizette. Aztán állítólag a találkozót követően egy film éjszakai jelenetének forgatásán vett részt. 18 óra körül egy piaci árus látta, egyébként nem messze Jane anyjának házától, és az eladó elmondása szerint úgy tűnt, mintha Jane várna valakire. 1 órával később Jane azzal hívta fel Sophie-t, a sógornőt, hogy tudomására hozza, a forgatás miatt sajnos nem fog hazaérni éjszakára, mert az elhúzódik. És több mint valószínű, hogy Jane ekkor nem a forgatás helyszínéről telefonált, hanem a piacról, ahol az árus is látta. És ez volt az utolsó alkalom, hogy Jane beszélt a sógornőjével. Hajnali 2:30-kor Jane-t szemtanúk látták a Cheesy Box étteremben, a Sunset és a Laura Canyon Boulevard sarkán. Egy magas, sötéthajú férfi társaságában volt, és szemmel láthatóan vitatkoztak valamin. Egy órával később, hajnali 2:30-kor Jane még biztosan az étteremben volt. A következő információ viszont már több mint 5 órával későbbről, október 8-áról, kora reggelről származik. Egy benzinkutas beszámolója szerint egy kábrió ment el a kút előtt, amiben egy pár ült, és a nő hevesen kiabált, hogy értesítsék a rendőrséget és keressék az autót. A kútkezelő így is tett. Mivel Jane nem ért haza másnap reggel sem, Sophie aggódni kezdett, és ő maga is értesítette a rendőrséget. Azonban a hatóságok Jane kora miatt nem foglalkoztak túl komolyan az üggyel, és ha minden igaz, fel sem vették, mint eltűnt személyt. Így nyilván a körözés sem indult meg. Jane retiküljét végül a Griffith Park egyik alkalmazottja találta meg. Maga a park Észak-Amerika egyik legnagyobb városi parkja a maga 4310 hektáros területével. Los Feliz szomszédságában a Santa Monica hegység keleti végén található. A park hatalmas területe otthont ad egy obszervatóriumnak, egy állatkertnek, múzeumoknak és egy amfiteátrumnak is. Összességében az emberek számára remek kikapcsolódási lehetőségeket kínál, de mivel hatalmas területről van szó, sajnos baljósabb ténykedésekre is alkalmas lehet. Nem egyszer fordult már elő, hogy holttestet találtak a területén. De térjünk vissza Jane retiküljére, amit itt találtak meg. A személyi igazolványa volt benne, valamint egy kézzel írt feljegyzés, amely így szól. Kirk, nem várhat tovább. Elmegyek Dr. Scotthoz. Most a legalkalmasabb, amíg anya távol van. Jane retiküljének füle el volt szakadva, mintha erőszakkal vette volna le a válláról valaki, de értéket nem vittek el belőle. Pénz ugyan nem volt benne, de a Sophie megerősítette, hogy nem is volt nála, és egyébként nem volt pénze, így biztosan nem rablás lehetett. A rendőrség innentől komolyan vette Jane eltűnését, és 60 rendőr önkéntes gyűlt össze a parkban, hogy megkezdjék Jane felkutatását. Eközben a nyomozók megpróbálták rekonstruálni az idővonalat, és rájönni, hol lehet a nő. Úgy emlékeztek még arra, hogy Jane arra hivatkozva magyarázta távollétét sógornőjének, hogy egy film éjszakai jelenetének forgatásán fog részt venni. A rendőrség utána ment ennek is, és kiderült, hogy nemhogy Jane-nek nem volt szerepe, de még forgatás sem volt azon az estén. Számos elmélet látott napvilágot a máig megoldatlan ügyben, és ezeket fogom most a következő percekben ismertetni. Az első a volt férjhez kapcsolódik. A rendőrség beszélt az ex-férjjel, Dexter Bannerrel, aki elmondta, hogy hetek óta nem is látta Jane-t. Új felesége Lynn, akivel egy hónapja élt házasságban, biztosította is számára az alibit. De ehhez emlékezzünk vissza arra, hogy Banner elmaradt a gyerektartási díj fizetésével, és a sógornő szerint Jane-nek aznap este kellett volna találkoznia vele, hogy beszéljenek erről. Az eltűnés után pedig Banner és Jane anyja, Florence, kemény harcba kezdett Christine felügyeleti jogáért, amit végül az apának ítélt meg a bíróság. 2 évvel később Banner örökbefogadási eljárást indított, hogy új felesége Christine anyja lehessen Jane helyett. Azonban a bíró, mivel nem volt bizonyíték Jane halálára, elutasította ezt a keresetet. Banner végül Floridába menekült családjával, köztük Christine-nel, és soha többé nem tértek vissza Kaliforniába. Felmerült lehetséges elkövetőként, már ha bűncselekményről volt egyáltalán szó, egy szerető is. Jane néhány kollégája jelentkezett az eltűnése után, hogy meséljen a rendőrségnek az életéről. Robert Cummings, aki később a Dial M for Murder és a The Love Boat főszereplője volt, elmondta a rendőrségnek, hogy dolgozott Jane-nel a Pretty Girl-ön. Elmondta a rendőrségnek, hogy 2 héttel az eltűnése előtt Jane azt mondta Robertnek, hogy élete legjobb részét éli át egy új kapcsolatban, de a férfi szerint ez a kapcsolat nem volt komoly. Jane anyja, Florence azt mondta a rendőrségnek, hogy hallotta, amint lánya egy Kirk nevezetű személyről beszél, akit a munkahelyéről ismert. Azt is elmondta a rendőrségnek, hogy valaki, akit Kirknek hívtak, néhányszor felvette Jane-t a házuknál, de mindig a kocsijában maradt és nem ment be az ingatlanba, így soha nem látta a férfit. Egy 13 éves szemtanú, aki ismerte Jane-t, azt mondta, látta, hogy egy autóban ül egy idősebb férfi társaságában a színésznő, amint azok elhajtottak Észak-Hollywoodban, és Jane idegesnek tűnt. Mivel a szemtanú személyesen ismerte a nőt, a rendőrség komolyan vette a beszámolót, de ebből a nyomból sem lett soha semmi kézzel fogható eredmény. Kirk Douglas színész még a rendőrséget is felkereste, annak ellenére, hogy a hatóságok nem tartották gyanúsítottnak. A férfi elmondta, hogy ugyan dolgozott Jane-nel az egyik filmben, de nem is ismerte annyira, és alig emlékezett már rá. És egy másik teória az, hogy Jean teherbe esett az új párjától, márha volt neki egyáltalán, és a nem kívánt terhességet meg szerette volna szakítani. Ez az elmélet a Black Dahlia Avenger, a Genius for Murder című könyvhöz kötődik, ugyanis ebben egy magánnyomozó, név szerint Steve Huddle azt írta, úgy gondolja, a Kirk nem keresztnév, hanem vezetéknév. És ezt a vezető nyomozó is próbálta sugallni, amikor a rendőrséget felkereső Kirk Douglas-szal beszélt. Hiszen neki a Kirk nem a vezeték, hanem a keresztneve. És ha ez tényleg így van, akkor valóban számításba jöhet a balul elsült abortusz lehetősége. Ugyanis állítólag egy ilyen beavatkozásokat végző orvost épp Dr. Eric Kirknek hívtak. Azonban őt is kizárták, mint lehetséges gyanúsítottat, ugyanis nem részletezett okok miatt az orvost nem sokkal Jean eltűnése előtt letartóztatták. A Jean ügyét vezető rendőrkapitány pedig a könyv szerzőjéhez, Steve Huddlehöz intézett egy nyílt levelet, amelyben azt írta, hogy az írás annyi alaptalan célozgatást, félinformációt és logikátlanságot tartalmaz Jean ügyével kapcsolatban, hogy arra egy levélben nem is tudna reagálni. Jean egyik barátja végül jelentkezett, és közölte a rendőrséggel, hogy Jean 3 hónapos terhes. Hogy ezt honnan tudta, vagy vélte tudni, nem tudjuk. A nyomozók viszont komolyan vették ezt az állítást, és ezen a vonalon elindulva elkezdték felkeresni a Los Angeles-i orvosokat. Hallottak egy Doki néven ismert orvostanhallgatóról, aki viszonylag gazdag családból származott, és illegálisan végzett terhesség megszakításokat. Ügyfelei körébe pedig főként prostituáltak tartoztak. De a férfit sosem találták meg. Így, hogy ez csak szóbeszéd volt-e vagy sem, nem lehet tudni. Azt meg végképp nem, hogy Jean eltűnéséhez volt-e bármiféle köze. Eközben a nyomozók feltárták azt is, hogy Jeannek viszonya volt, amíg volt férje Banner a hadseregben szolgált. Jean tőle is több rosszat kapott, mint jót, ugyanis a légierő hadnagya volt, és egy rendkívül agresszív, erőszakos férfi. Scott, aki nem csak fizikailag bántalmazta Jeant, amíg együtt voltak, még meg is fenyegette. Ha valaha elhagyja, megöli. És még egy utolsó lehetőség, a maffia. Egyesek feltételezései és néhány bizonyíték szerint akár ez is lehet az igazság. Azért gondolták ezt, mert Jeant látták egy maffia vezér alkalmazottainak, Davy Ugle-nek és Frank Nicolinak a társaságában, mégpedig közvetlenül az eltűnése előtt. Az érdekesség, hogy a két mafiózó épp Jean előtt tűnt el. A rendőrség akkor azt feltételezte, mindannyian halottak. Az összefüggésekről és a miértekről viszont nem nagyon írtak semmit. Ellenben ez a teória is teória maradt, ugyanis ha igaz egy vámos állítása, akkor Jeant a két mafiózó társaságában 4 hónappal ezután látták El Pasóban. Aztán egy másik szemtanú is ezt állította, de neki még fényképes bizonyítékok is a rendelkezésére álltak. Jean és a két férfi egy hotelben voltak. De hogy valóban Jean volt-e a képen, mint ahogy sok minden mást is, ezt is homály fedi. Ezen lehetséges nyomok, tippek hitelességének az sem tett túl jót, hogy tucatszámra kerültek elő a különböző szemtanúk, akik látták, vagy látni vélték a fiatal, gyönyörű színésznőt. Több mint 70 év telt el azóta, hogy Jean eltűnt, és azóta sem került elő, sem élve, sem holtan. Vajon mi történt vele? Az ex-férje Banner, esetleg az új, rejtélyes szeretője állhat a nő eltűnése mögött? Vagy tényleg a maffia keze volt a dologban? És mi köze volt Jeannek egyáltalán a maffiához? Vagy esetleg egy rosszul elsült, illegálisan elvégzett terhesség megszakítás közben vesztette életét, majd a testét eltüntették? Erre a kérdésre a mai napig nem tudott senki sem megnyugtató választ adni. Te mit gondolsz, mi történhetett 1949-ben, azon az október 7-i baljós éjszakán?